Bokor Zsuzsával és Ladó Ágótával beszélgetek egy olyan kerekasztal megbeszélés után, amelynek az volt a témája, hogy láthatóak-e a nők az erdélyi társadalomban. De hát végeredményben ez a beszélgetés sokkal kisebb mértékben szólt az erdélyi hölgyekről, mint általában a társadalomban elfoglalt női szerepekről. És én talán kifordítanám ezt a kérdést egy kicsi, hogy láthatók-e a nők. Azt mondanám, hogy látjuk-e a nőket? Egy másik kérdőjellel, mert a nők láthatók, de a társadalom egy része vajon olyannak látja-e őket, amilyenek, és abban a szerepben látja-e őket, amely szerepet valóban játszanak, vagy a társadalomban elfoglalnak. Hát akkor kezdem Bokor Zsuzsával, aki elsősorban a társadalomtudományokkal foglalkozik, és ilyen szempontból közelítette meg, tehát a nemek tanulmányozása, a gender elmélet, egy nagyon érdekes fogalmat mondott itt, a gender szemüveg. Tehát mindent egy bizonyos szemüvegen látunk amúgy is, és ez a szemüveg sokszor torzíthat. Mit tegyünk, hogy ne torzítson akkor, amikor a nőket látjuk?
Itt azt hiszem, hogy a kérdés az két részből áll. Az egyik az, hogy látjuk-e a nőket a társadalomban.
Vagy olyanok látjuk-e, amilyenek ők? Lehet, hogy másképp látunk. Hogy ez a gender szemüveg, ez mennyire segít, mennyire van jól kalibrálva.
Akkor, amikor a gender szemüvegről beszéltem az előadás alatt, akkor elsősorban arra értettem, hogy a társadalmat próbáljuk meg úgy tekinteni, mint egy olyan élő organizmust, amelyben a nők is részt vesznek. Tehát egyrészt a nők, nyilván mint kutató beszélek, mint a kutatásnak, az objektumai, a tárgyai. Viszont ez a szemüveg, ez olyan szempontból is fontos, én úgy érzem, hogy lássuk azt, hogy az, amikor nőkről beszélünk, vagy nem feltétlenül nőkről, tehát nemekről beszélünk egy társadalomban, akkor ezek hogyan jelennek meg, tehát a hatalommal való viszonyukban, a saját közösségükkel való viszonyukban, különböző diskurzusokban, tehát én ezt értem a gender szemüvegen. Ez nyilván ez most nagyon sok mindentől függ attól, hogy ki milyen, mit szeretne látni, melyik aspektusát ennek a társadalomnak. Úgy gondolom, hogy a gender fogalmat, mint olyan, azt most éppen sikerült befeketítenünk.
És itt is a politika hibás sok szempontból, mert azt hiszem, hogy más célokat követve használták fel a gender elmélet különböző áramlatait, különböző elméleteit.
Igen, igen. Tehát a gender az elsőben azért született, hogy pont ez, amit próbáltam elmondani az elején, hogy a társadalom, mint élő organizmus, abban a nőnek is, a férfinak is helye van, és ezeknek a közös viszonya, az együttműködése, az, ahogyan a különböző korszakokban, különböző diskurzusok, különböző funkciókat adnak ezeknek a nemi szerepeknek. Tehát itt említettem az előadás alatt azt, hogy a háborúban, két világháború között, vagy éppen egy nemzetnek a regenerálódásának az időszakában, hogy milyen szerepeket szánnak egy nőnek. Tehát, hogy ez nyilván egy konstrukció, és ezt ezzel a úgynevezett gender szemüveggel lehet olvasni, de ez nem jelenti azt, hogy például az, amit ma a gender kategóriába sűrítünk, leggyakrabban homoszexualitást, az LGBTQ mozgalmat, ami nyilván nem jelenti azt, hogy ezek nem problémák, mert ezek a mi társadalmunk problémái, de nem jelentik a gendernek a kizárólagos problémáját. Tehát, hogy ezek párhuzamos problémák. Nyilván én társadalomtörténészként vagy nőtörténészként beszélek. Ebben az ágazatban számtalan olyan probléma, amit ezen a úgynevezett szemüvegen keresztül lehet nézni és olvasni, és ezeket érdemes kihasználni, mert akkor is, hogyha nem nőtörténész az ember, mert újabb jelentéseket hoz arra vonatkozom, hogy hogyan látjuk a saját világunkat, és arra kérdésére vonatkozom pedig, hogy láthatóak-e nők, vagy hogy hogyan látjuk őket. Nyilván, tehát itt most, ahogy ön is mondta, az, hogy a politikák hogyan határozzák meg, mit gondolunk a nőkről, ugye? Tehát a híradóknak a női alakja, a politikai diskurzusoknak a női alakja nagy mértékben befolyásolja az általunk alkotott nőképet.
Tehát tulajdonképpen az is kérdés, hogy a nők hogyan látják önmagukat, mert ez nagyban befolyásolja azt, hogy a férfi, úgynevezett férfi társadalom hogyan látja a nőket, és itt hát ugye felmerült az a beszélgetésben is, hogy hát nem lehet külön tárgyalni a férfi társadalmat és a nő társadalmat, vagy a nők társadalmát, hanem ugye az emberiség társadalma van, amelynek a két alapeleme, két nem, avagy a több nem, ugye újabban, így is meghatározunk, és a gender elméletek millió változat, de most maradjunk meg a hagyományoknál, és most a nőkről beszélünk. mint a szó hagyományos értelmében. Miért van ez így, hogy akkora különbségek alakulnak ki a világ különböző részein, különböző kulturális hagyományokkal rendelkező államaiban a nőkkel kapcsolatban? Mert ugye vannak olyan országok, olyan társadalmak, ahol tulajdonképpen nem lehet azt mondani, hogy a nők negatív megkülönböztetésben részesülnek, sőt azt sem lehet mondani, hogy törvénybe kell rögzíteni a női jogokat, a női egyenjogúságot. Honnan gyökeredzik ez a különbség? Hát gondolom, hogy itt az antropológusok többet tudnának elmondani, mert ugye ez egy ősi, talán genetikailag megalapozott helyzet, ami ma is tükröződik.
Nem hiszem, hogy köze van ennek ehhez a genetikának.
Tehát a társadalom szerep osztásában, ugye?
Így van, így van. Tehát ahogy ön is mondta, ezek a szakradalom szavát használva, ezek konstrukciók, tehát az, ahogyan a mi társadalmunkban sem egységes a nőkép, tehát hogyha megnézzük az elmúlt 100 évnek a nőképét, gyökeresen változtak egyik periódusról a másikra, és ez pont ezért van, mert hogy különböző korszakokban más igényeknek feleltek meg, más diskurzusok irány, más trendek irányították. Ugye a századfordulón a feminista mozgalom nagyon erősen jelen volt, és nagy mértékben színre hozta a nőiséget, mint problémát. Tehát, hogy tessék ezzel foglalkozni, mert itt vannak a nők, akiknek a bérezése, akiknek a társadalmi pozíciója nagy mértékben a férfiak által meghatározott. És hogy ez gyakorlatilag végigvonult a 20. századon, valószínűleg ezért a mi kultúránkban ez a fajta nőkép egy kicsit másként alakult, mint mondjuk Dél-Amerikában, vagy másként alakult, mint a mediterrán országokban. Tehát, hogy épp ezért van, hogy ezek kulturális konstrukciók.
Amelyek nagyon nehezen megváltoztathatók, akár jogi szempontból, akár politikai akarattal. Hát itt elmondta azt, hogy vannak törekvések arra, hogy például a nők nagyobb mértékben legyenek jelen a politikai életben, a társadalmi életben, a kulturális és tudományos életben, és ezek a törvény által előírt női egyenjogúságot biztosító előírások, törvények nem működnek. Sőt, sokszor a folyamatok nem hogy javulnának, hanem még rosszabb helyzetek jelennek meg a nők képviselete terén. Tehát akkor ezt nem lehet törvénnyel szabályozni, vagy lehet? Illetve ha lehet, akkor mennyivel lehet meg is követelni ezeknek a törvényeknek a betartását egy olyan társadalomban, amely nagyon merev sok szempontból?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Számtalan EU-s policy jött létre az elmúlt évtizedekben, amelyeket nyilván a tagállamoknak kötelező betartani. Tehát az, hogy milyen arányban alkalmaznak nőket, hogy a női bérezés, hogyan viszonyul a férfiak jó, stb. Tehát, hogy vannak, lehet, ezt igen lehet szabályozni. Ez egy nagyon sokrétű probléma. Ott van az a mentalitás, amiről ma is beszéltünk, és ami nem kizárólagosan férfi társadalom mentalitása, hanem ez a mi kultúránk, a mi közösségünknek a közös mentalitása. Fenntartjuk ezt az úgynevezett patriarchális rendszert, és erre nagyon jó példa az akadémián, az akadémiai tagság, ugye, amiről ma is beszéltünk, hogy Magyar Tudományos Akadémiának alig 10%-a a tagjainak, alig 10%-a nő. Ezt úgy mondták néhány évben, amikor a botrány így kitört, hogy több a László, mint a nő, és ez való igaz, és hogy nyilván én úgy látom, hogy ezek nagyon hosszú távú folyamatok, és épp ezért a mai beszélgetésben is többször utaltunk arra, hogy a mi dolgunk is az, hogy a gyerekekhez, a lányokhoz már kiskorban eljusson az, hogy igen, ő ugyanolyan fontos komponense a társadalomnak, mint a fiúk, és hogy segíteni abban, hogy önbizalma legyen. Erre Nyugat-Európában most már különféle mentorprogramok vannak, amely a lányokat próbálják úgymond a szürkeségből, a sötétségből, a nem tudásból kiemelni, és segíteni őket a boldogulásban.
Tehát akkor ezek lassú folyamatok, de természetes folyamatok, és akkor talán hagyni kell a maguk medvében zajlani ezeket, külső beavatkozás vagy akarat nélkül. Tehát politikai akarat legyen az, törvénykezési akarat, vagy akár a hétköznapi élet hozta a helyzetek, mert ha amúgy is alakul a helyzet külső beavatkozás nélkül, akkor talán jobb a fokozatos lassú változás, mint a törvény által és annak szigorával kikövetelt és szigorúan akár büntetendő cselekedetként is diszkriminációként megpecsételt helyzetek?
Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez bentről érkezhet, ez a fajta kezdeményezés.
Hát szükség van külső beavatkozásra.
Szükség van szerintem külső beavatkozásra, és azt nyilván nem én mondom, hanem a felmérések is ezt igazolják. Nyilván ott van ez a nagyon-nagyon erős, megkövült mentalitásunk, és ezt mutatják a felmérések is, az európai felmérések, hogy például a szexuális abúzusoknak a száma Kelet-Európában, a nők ellen elkövetett a szexuális szexuális abúzusokról beszélek, hogy ezek nagyon-nagyon nagy arányúak. Tehát nőtársamnak kb. 50%-a Magyarországon is, és Romániában is átél ilyen típusú erőszakot. Tehát hogyha ezt látjuk, hogy van egy ilyen struktúrája a társamnak, akkor itt nagyon-nagyon fontos az, hogy külső beavatkozással próbáljuk meg módosítani ezeket a fennálló struktúrákat.
Ladó Ágota, a megbeszélés során a láthatóak-e a nők, vagy mennyivel láthatóak a nők kerekasztal megbeszélés során? Elsősorban a hagyományok, a közgondolkodás merevsége ebben a témában, illetve a képzőművészet nőábrázolása, és nők a képzőművészetben, mint alkotók témakörben beszél, de hát nem lehet kiemelni sem a művészetet, sem a hétköznapi életet általában a jelenség teljes körű leírásából. No, de hát nagyon érdekes, itt néhány kötetet is hozott, és hogy miért van az, hogy például a művészetben annyira kevés alkotó nőt ismerünk, pedig nagyon nagy tehetségek voltak köztük. És az utóbbi időszakban szerencsére fedezzük fel őket, legyenek ők képzőművészek, zeneszerzők, akiket kevésbé ismerünk. Szerencsére az irodalom azért gazdagabb elismert nőalkotókban, de ott sincsenek kellőképpen reprezentálva. De hát ez egy olyan érdekes háttér, amit onnan lehet megmagyarázni, hogy előbb bemutatjuk azt, hogy mit örököltünk, és utána elemezzük. Hogyan látja ezt? Mert belülről látja.
Az egy nagyon érdekes felvetés, hogy miért nincsenek, miért nem láthatóak mondjuk a női képzőművészek, vagy a női szempontok képzőművészetekben, kiállításokon, vagy művészettörténetben, és erre az egyik válasz lehet az, hogy a klasszikus művészettörténet írást férfiak hozták létre. Szóval magában a művészettörténeti kutatásokban és művészettörténeti írásban, múzeumi munkában, kurátori munkákban nagyon sokáig hiányoztak a nők.
Illetve mondta, hogy a nők ott voltak, de a nők a múzsák voltak. De hát igen, a múzsa ugye akkor az alkotás része, de hát volt olyan, hogy férfi múzsa, női alkotónak férfi múzsája volt, de hát erről kevesebbet beszélünk.
Igen, és ennek az egyik oka lehet az, hogy ha voltak is nők, akkor a háttérben voltak, a háttérben maradtak, azonban ez manapság változni látszik. És erre egy nagyon jó példa, egy személyes élményem, amiben nemrég volt részem, a tavalyi év végén, ezt említettem a beszélgetésben is, a tavalyi év végén volt szerencsém a párizsi Pompidou központban megtekinteni egy korszakos szürrealizmus kiállítást, ami a szakma számára is szinte, hát tulajdonképpen a szürrealizmus történetét újra írta, és ebben a kiállításban azt láttuk, hogy ugyanolyan arányban szerepeltek, vagy vettek részt ebben a mozgalomban férfiak és nők. És annak az oka, hogy ez így már ilyen nagyon magas színvonalon úgymond láthatóvá vált, kanonizálódni kezdett, annak az egyik oka az is lehet, hogy a kutatásban, illetve a kurátori munkában, a döntéshozásban most már nők is jelen vannak, nők is szerepet vállalnak, ennek a párizsi kiállításnak is két kurátora volt, egy úr és egy hölgy, és így nagyon szépen egymás mellé sikerült tenni ezeket a történeteket egy közös narratívába.
Nagyon érdekes az alkotó párok esete, ugye, ahol nem csak múzsa a nő, hogyha most a nőkről beszélünk, hanem alkotótárs, talán versenytárs is. A napokban olvastam Rodin és Camille Claudel történetéről, amely végül is egy eléggé tragikus történet, de emblematikus. És sok ilyen van, ha már Párizsban járunk, Franciaországban, akkor ez is egy ilyen történet. Azt hiszem, hogy nem egyedi.
Nem, és most azon gondolkodom, hogy ilyen történetek a magyar művészettörténetben, illetve erdélyi magyar művészettörténetben is vannak, és példát is tudok említeni. Ott van például Tóth László és Tészücs Ilona, ugye ők is egy alkotó páros, vagy egy két külön alkotó és egy házas párt alkottak ketten, és Tóth Lászlónak a munkáit ismerjük jobban, a Szűcs Ilonáit kevésbé. Egyrészt azért, mert kevesebb készült, másrészt azért, mert nem kapott akkora láthatóságot, de semmiképpen nem azért, mert kevésbé színvonalasak. Szóval ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Illetve van egy másik nagyon érdekes jelenség, az ilyen alkotópárok esetében gyakran előfordult, hogy a férfiak festettek, vagy a szobrászat tevékenykedtek, és a nők úgynevezett ilyen marginális műfajokat találtak maguknak, marginális műfajokban találtak meg a kibontakozásukat, amiben viszont nagyon-nagyon-nagyon gyönyörűet és egyedit és értékeset alkottak.
Az előadó művészetben például az van, hogy a férfiak alkották a műveket, és a párjuk, aki színésznő vagy énekesnő volt, vagy általában előadó művésznő, az pedig előadta. Ez egy más jellegű kapcsolat, mert az utókor úgy értékeli, hogy némileg alárendelt szerepe volt az előadó művésznek, habár múzsa is volt, és előadó is volt sok esetben. Ezt is lehetne elemezni, de hát azt hiszem, hogy nem jutnánk a végére. Most itt vagyunk a 21. században, 2025-ben, és azt hiszem, hogy ezen a téren is sokat változott a helyzet, de a múlt árnyéka itt van, és a múlt árnyékának nem mindig pozitív a hatása, habár azt is mondhatnánk, hogy a létező világok legjobbikában élünk, olyanban, amilyenben lehet, ezen a téren is. De hol tartunk akkor most a nők társadalmi megítélésében, a kultúrában, művészetben, tudományban, ebben a pillanatban, és nincs egy kis zavarodottság e téren, mert annyira sokféleképp látjuk, vagy mindig is így volt?
Erre nem biztos, hogy tudok válaszolni. Arra, hogy mi van most, arra inkább arra megpróbálok. Azt látom, hogy elkezdődött egy fajta tudatosabb odafigyelés a nőkre, a nők által felvetett problémákra, nők kérdéseire, és például a beszélgetésben is említettem, hogyha mondjuk múzeumi intézményeket, közintézményeket nézünk, akkor elkezdett látszani az a tendencia, hogy közintézmények női témájú kiállításokat szerveznek. Azonban, ami problémás ebben a tekintetben, az az, hogy noha ezekre a kiállításokra sor kerül, ezek megmaradnak időszakos kiállításoknak.
És mindenütt megjelölik azt, hogy nők, alkotó nőknek a kiállítása. Ez helyese vagy nem? Mert végül is a nőiesség a művészetben az nagyon is sajátos jegyeket hordoz. Ugye akkor van egy ábalmat, amelyik azt mondja, hogy a megkülönböztetés nélküliség az azt jelenti, hogy az alkotónak nincs neme. Az alkotónak csak alkotói habitusa van és tehetsége van, vagy nincs tehetsége.
Igen, ezek abszolút jogos kérdések, és mind olyan kérdések, amikre szerintem el kellene kezdenünk válaszokat keresni, ha nem is egyetlen választ, de meg kellene próbálnunk válaszokat keresni, és talán oda kéne eljutni, hogy például ezek a női témák, ezek a női felvetések ne időszakos kiállítások kontextusában maradjanak meg, nem egy ilyen kipipálós feladat ott jelentsenek, ne ilyen űröknek a látszólagos betömködését jelentsék, hanem valahogy ezeket a kérdéseket, ezeket a szereplőket valahogy bevigyük a közös, ismert történeteinkbe. Kerüljenek be úgymond az állandó kiállítások szintjére ezek a történetek, és az állandó kiállítások ne maradjanak meg ilyen érinthetetlen.
És azért az alkotókat ne fosszuk meg női mi voltuktól, mert ez semmiféleképp szerintem nem egy pozitív, mondjuk úgy, hogy fejlemény, ha így van. Még akkor is, hogyha a negatív történelmi tapasztalatok sok nőt is arra késztetnek, hogy a nőiességüket úgymond mellőzve legyenek önmaguk, tehát az kizárva.
Igen, és szerintem ezeket most még nem tudjuk, vagy még nincsenek receptjeink, hogy mit, hogyan kellene csinálni, de mindenképpen úgy érzem, hogy most már eljött nálunk is az idő, hogy el kell kezdeni bátrabbnak lenni, és felvállalni ezeket a témákat közbeszédben. És igen, vállalni azt, hogyha valami nehéz, vagy valami konfliktusos, vagy valami ellenérzést vált ki, vagy valami problémásnak mutatkozik. Próbáljuk meg mindezzel együtt, mindezeknek a problémáknak a felvetésével együtt, próbáljunk felkészülni a párbeszédekre is.
Mi itt Erdélyben, az erdélyi társadalmunkban, vagy egy kisé, mondjuk úgy, hogy tágabb közép-kelet-európai társadalmunkban lépéshátrányban vagyunk-e téren? Vagy ezt nem nevezhetjük lépéshátránynak, hanem egyszerűen csak az adott körülmények között létrejött adott helyzetnek.
Igen, ez is szemlélet kérdése, hogy lépéshátránynak nevezzük-e, vagy egy speciális helyzetnek. Nekem vannak periódusaim, amikor lépéshátránynak érzem, és nagyon frusztrált vagyok, de vannak helyzetek és időszakok, amikor egy speciális helyzetnek érzem. Ez most egy ilyen időszak, én azt mondanám, hogy egy olyan speciális helyzet a miénk, amiben vannak elmaradásaink, amiket be lehet pótolni, vagy be kell pótolni, de ezzel együtt vannak nagyon különleges körülményeink, amiket igenis értékelhetünk és hasznosíthatunk.
Tehát vehetünk alapul egy általános mintát, egy világmintát, amelyre ráhelyezhetjük a mi helyi sajátosságainkat és környezetünk egyedi vonásait, mert ez egy másik kérdés.
Igen, és erre számomra a példa az is, amit a beszélgetés során mondtam, hogy a környezetünkben élő népek, illetve hát a szomszéd országokban már elterjedtek olyan típusú gyerekeknek szóló könyvek, amik például a különleges nőknek a történeteit teszik olvasmányos egy gyerekek számára, és ha mondjuk ezt vesszük alapul, akkor ebben a tekintetben a mi erdélyi magyar társadalmunk úgymond még tartozik, hiszen mi még nem állítottuk ki, nem mutattuk fel a sajátos női történeteinket, tehát hogy ilyen értelemben mondjuk még van mit bepotolni. Egyébként szeretnék most nem úgy gondolni magunkra, hogy hátrányban vagyunk.